Kedves testvéreim, egy olyan folyamatra hívlak benneteket, ahol saját lelkünkben válaszolunk Isten hívására. Úgyhogy fogunk énekelni, és fogunk csendben lenni, és néhány gondolatot szeretnék olvasni, illetve hozzáfűzni. Jelenések könyve 3. fejezet 20. versében egy különleges, nekünk szóló üzenet van. A laodikeai gyülekezetnek írt levél végén a legszebb ígéret, amit valaha kaphat az Istentől egy ember. Így hangzik ez a felhívás, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Első megközelítésben hadd emeljem ki azt, hogy az evangélium üzenete az, hogy együtt, hogy Immanuel, hogy velünk az Isten, hogy nem magunk váltjuk meg magunkat, nem magunk oldjuk meg azt a problémát, amit a bűnünk okozott, hanem Isten vált meg bennünket, és Isten azt kínálja fel, hogy a vele való közösségben gyógyulunk meg. Közelítsük meg így ezt a verset. Azt mondja Isten, hogy én kész vagyok bemenni hozzád, leülni veled egy asztalhoz, a legmeghittebb kapcsolatok egyike, amikor együtt teszünk. És amikor együtt teszünk, akkor közösségben vagyunk egymásra. Ez soha nem az ételről szól, hanem arról a kapcsolódásról, ami miközben eszünk létrejön ember és ember között, Isten és ember között. Isten úrvacsorára hív bennünket, de most azt kínálja fel, hogy bejön, és ő velünk fog vacsorálni, hogy itt akar lenni közöttünk. És két dologra van szükségünk hozzá. Az első dolog, hogy halljuk meg. Hogy tudjon megérinteni, tudjuk meghallani a szívünk ajtaján a kopogást, tudjuk megkülönböztetni minden más zajtól. A második dolog, hogy nyissuk ki az ajtót. Az összes többit a vele való kapcsolat fogja intézni. De erre szükségünk van meghallani, és aztán eldönteni, hogy kinyitjuk. A 189-es számú éneket keressük meg. És a 189-es az Új Jézus árva csendben, ülve a helyünkön, gondolkodva a szövegen, szívünkben, csendben figyelni, hogy Isten hogyan szól hozzánk. Énekeljük el mind a három versét. tudom, mennyire érintette meg a szíveteket az adakozási felhívás történetében egy gondolat, és ez pedig a teljes átadásnak a kérdése. Akkor, amikor halljuk az Isten hívását a lelkünkben, akkor minden egyes esetben egy nagyon hasonló dolog történik, mint ami a gazdag ifjúnál lejátszódott. Lehet, hogy nem minden megszólítást érzünk annyira szélsőségesen sokat kérőnek, mint ahogyan a gazdag ifjú így élt át, hogy add el minden vagyonodat. De az Istennek az a kérése, hogy itt és most engedj be az életembe, hogy itt és most adjál át tényleg mindent nekem. És tudjátok, ez a gondolat, hogy mindent átadni Istennek, ez egy nagyon érdekes dolog, mert amikor te azt hiszed, hogy mindent átadtál, akkor az Isten még látja azt, hogy mennyi mindent nem adtál át. De ő ott és azon a ponton elfogadja az átadásodat, mert annak van egy tartalma. Mindegyikünk életében, minden egyes pillanatban az átadásnak van egy nagyon konkrét, megfogható tartalma. Ugyanolyan konkrét, mint az ajtón való kopogás, és az ajtó kinyitása. Ez nem egy homályos dolog. A mi bűneink elválasztanak Istentől, és Isten nem akarja, hogy bármi elválasszon őt tőle. A mi vágyaink, kívánságaink képesek elválasztani Istentől, és az Isten nem akarja, hogy elválasszanak. A mi félelmeink, aggodalmaink képesek elválasztani Istentől, és az Isten nem akarja, hogy ezek elválasszanak ő tőle. Amikor azt kéri, hogy adjunk át neki mindent, akkor erről van szó. Arról van szó, hogy most itt, ma vannak az én életemben dolgok, amiket felismertem, mint bűnt, és Isten azt kéri, hogy add oda. Kicsit ahhoz hasonlíthatnánk ezt, mint hogy beengedjük Jézust az ajtón, és mintha Jézus újra és újra azt a kérdést tenné fel nekünk, hogy mennyire szeretsz engem. Hogy vannak dolgok az életemben, amelyekre azt mondja, hogy választanod kell köztem és ő köztük. Mennyire szeretsz engem? Szeretsz engem annyira, hogy azt a dolgot kiragd az ajtón kívülre a lomtalanításkor, hogy elvigyék, és engem meg behívjál, és marasztaljál. Vagy visszariadsz, és azt mondod, hogy hát Uram, én annyira szeretem ezt a dolgot. Nem lehetne egyezkedni. És Jézus azt mondja, hogy nem. Vagy ő, vagy én. És semmilyen olyan dologra nem mondja azt, hogy vagy ő, vagy én, ami a javunkra van. Csak mi nem így éljük meg. Gondoljuk át az elmúlt időszakunkat. Legyünk egy kicsit csendben. Hogyan fedezted fel Istennek ezt a halk, szelíd, szólító hangját? Vagy a vihart? Vagy a mennydörgést? Hogyan tapasztaltad, hogy Isten szólt hozzád? És amikor tapasztaltad, hogy Isten szólt hozzád, akkor mit válaszoltál? Gondold végig. Mennyire engedted Istennek, hogy engedtél az Isten hívásának? Mennyire hoztad meg azt a döntést, miben tudtad meghozni azt a döntést, hogy Uram, minden áron téged választalak, és neked adom azt, ami elválaszt te tőled. Bármiről legyen szó, akár tervekről van szó, akár aggodalmakról van szó. Tegyük fel azt a kérdést Isten szín előtt, hogy kizárja őt valami a szívemből most. Mert hogy itt és most is az Isten azt kéri, hogy adjuk át magunkat neki. Van-e valami olyan döntés, olyan gondolat, olyan érzés, olyan vágy, amiről a lelkemben, ha csöndben vagyok, szembesít az Isten azzal, hogy nem jó. És válaszoljunk magunkban az Isten kérdésére. Kit szeretsz? Vagy szeretsz-e annyira? Megbecsülöd-e annyira a velem való kapcsolatot, a vacsora lehetőségét, hogy azt mondjad, hogy mindennél drágább nekem. Ma legyünk csöndben és imádkozzunk egy kicsit. Tudom, hogy akkor, amikor egy kicsit elcsendesedtetek, akkor mi jutott eszetekbe, és hogyha mérleget kéne vonni, akkor mit mondanátok? Engem az Isten több dologgal szembesített, aminél azzal kell szembenéznem, hogy inkább kizártam, mint befogadtam őt a szívembe. Szeretnék két verset felolvasni apostolok cselekedeteiből, és egy gondolatot hozzáfűzni. Péter apostol szavai ezek a nagy tanács előtt. Az 5. fejezet 30.-31. versében van. A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve megöltetek. Őt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Vannak dolgok az életünkben, amikkel kapcsolatban könnyen hozzuk meg azt a döntést, hogy átadom Istennek. Lehet olyan dolog, amiről már magunk is ott tartunk, hogy de jó kimondani róla. De lehetnek dolgok, amelyekkel kapcsolatban akár azt érezzük a lelkünkben, hogy nem tudom meghozni ezt a döntést. Ha igazán őszinte és igazán becsületes vagyok, és nem csak egy jó kereszténynek akarok látszani, mert ugye van egy külső maszk, máz, hogy el tudjuk mondani, hogy milyennek kéne lenni. És hajlamosak vagyunk becsapni saját magunkat azzal, hogy el tudom mondani, hogy milyennek kéne lenni, azt hiszem, hogy már olyan lettem tőle. De hogyha igazán őszinték vagyunk magunkhoz, akkor két súlyos dologgal szembesülünk. Egyik, hogy vannak dolgok, ahol nagyon nehezen mondjuk ki, hogy rád bízom, hogy átadom neked, hogy legyen meg a te akaratod. Nagyon sok területen lehet ez az aggodalmaink területén, lehet ez a vágyaink területén, lehet ez bűnök területén is, mert a bűnnek van ideig, óráig gyönyörűsége, és ez fogságba tud ejteni. Ez az egyik terület, hogy nehezen adok át valamit. A másik terület, hogy kudarcokat szenvedtem olyan dolgokban, amiről azt gondoltam, hogy már átadtam. És akkor egyszer csak elestem. És akkor nem adtam át. És a Jézushoz vezető út című könyvben azt olvassuk, hogy a múltban megtett és megszegett fogadalmaid alássák őszinteséget bevetett hitedet. Nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a verset. Az előbb idézett vers Mózes apostolok cselekedete 5. fejezet 30.-31. versét. Az egyik dolog, amit kimond, hogy ti öltétek meg. És igaz, hogy ti most itt nem a Sanhedrin vagytok, én meg nem Péter apostol vagyok. De a Biblia azt üzeni, hogy Jézus az én bűnömért halt meg. Ez most egy nagyon enyhe megfogalmazás volt. Azt üzeni, hogy én öltem meg. Nem? Ez egyenértékű. Második dolog azt mondja, hogy Jézust az Isten feltámasztotta, és fejedelemmé, és megtartóvá, szabadítóvá tette. Igen, az én bűnöm miatt meghalt, és az én bűnömmel okoztam az ő halálát. Ő nem azért halt meg, mert halandó volt. Ő nem volt halandó, mert hogy nem vétkezett. Az ő élete egy különleges élet volt, az élete nem a halál felé haladt biológiai értelemben. Magára vette a bűneimet. De az Isten feltámasztotta őt, és fejedelemmé tette, és szabadítóvá tette. És az ő tevékenysége az, hogy adjon bűnbánatot és bűnbocsánatot. Mit kezdjek azzal, amikor hallom, hogy az Isten hív, és én nem tudom neki átadni? Mit kezdjek azzal, amikor sokszor megpróbáltam valamit legyőzni az életemben, és újra kudarcot szenvedtem? Az emberi természetünk azt mondja, hogy menekülj Isten elől ezzel. Az Isten pedig azt mondja, hogy adtam neked megváltót. Adtam neked Jézust, aki meghalt a te bűnödért, de én feltámasztottam őt. Fejedelemmé tettem őt, királlyá, uralkodóvá tettem. Jézus ezt mondta, enyém minden hatalom mennyen és földön. Amikor a Zsoltárok könyve kapcsán arról beszélgettünk, hogy mit mondanak a Zsoltárok az Isten hatalmáról, akkor Krisztus hatalmáról beszélgettünk. Mert Krisztus a mi teremtünk, és az Atya mindent a kezébe adott. Fejedelemmé tettem, és megtartóvá tettem őt, és ő ad az ő népének bűnbánatot, és bűnök bocsánatát. Mit tudunk tenni? Egyetlen dolgot tudunk tenni. Mégis hozzámenni. Hozzámenni, és elmondani neki azt, hogy Uram, nem tudom átadni. Elmondani azt, hogy Uram, annyiszor csalódtam magamban, hogy már valahogy a bűnbánat sem igazi bennem, mert a csalódás már ott is csalódást okozott. És belekapaszkodni abba, hogy őt fejedelemmé és megtartóvá tette az Isten. Azért, hogy bűnbánatot adjon és bűnök bocsánatát. És nem tudom, hogy hol és hogyan és miként, de ő fog megszabadítani. Ő fog bűnbánatot munkálni, és ő fog változást munkálni az életemben. És amikor én magammal küzdök tőle távol maradva, akkor ezt a munkát akadályozom meg. Hozzá menni. Megnyitni az ajtót, és beengedni. És behívni. és hozzámenni a bűnbánatom hiányával, hozzámenni a megkötözöttségeimmel, hozzámenni a tehetetlenségemmel való szembesülésben, mert nincs más számomra. Nincs más számomra, mint Jézus Krisztus, akit az Isten feltámasztott, akit fejedelemmé és megtartóvá tett. 169-es éneknek egyetlen egy verse van, ezt az egy verset énekeljük el. András, arra kérlek, hogy lassan.
Nehéz lesz, de jó.
De ha szeretnéd, játszom ezt az egyet. Mert hogy ezt az egy versnek olyan mély mondani valója van, hogy lehet, hogy azt fogom mondani, hogy még egyszer énekeljük el ezt az egy verset.
Jó, elfogom a
hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek igéjét, Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Az üzenet ebben a versben az, hogy Isten megbékélt velünk. Egyoldalúan, az ő saját döntésével nem csak megbékélt velünk, de nem tulajdonítja nekünk a mi bűneinket. És nem csak nekünk nem, hanem a világnak sem. Ha látsz egy részegest, egy rablót, egy gyilkost, ő rá is igaz ez. Nem az érdemeink szerint bánik velünk az Isten. Nem tulajdonítja nekünk a vétkeinket, azaz nem számítja be. Úgy tekint a vétkeinkre, mintha azt nem mi követtük volna el. És azt kéri, hogy béküljünk meg ő vele. Mert ő már megbékélt velünk. Mert a Krisztust, aki bűnt nem ismert, őt bűnné tette értünk. Gondolatban csak menjünk végig, ahogyan Jézus egy az Atyával, azonos vele hatalomban, rangban, tiszteletben, és Jézus leteszi az isteni létformáját, és megalázza magát, és elfogadja Istentől a meghívást. A héten egy Biblia körben Jézus és sorozatot kezdtem, és Jézus és az Atya, ez volt az első téma. És csak addig jutottunk, hogy Jézus és az Atya kapcsolata a földre jövetel előtt. Mert az Atya küldte el a fiút, de a fiú úgy döntött, hogy eljön. És elvette az Atyától ezt a parancsot, és aztán végig kitartott benne. Nem tekintette zsákmányként megtartani való dolognak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóan. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, akkor megalázta magát, és végigment az úton, és az Atya akarata előtt hajolt meg napról napra. És követte az isteni tervet az életében, és az előbb azt mondtam, hogy Jézus élete nem a halál felé haladt. És most megcáfolom saját magamat. Jézus 12 éves korától folyamatosan azzal nézett szembe, hogy az ő életének a küldetése, hogy bűnné legyen értem. Hogy a helyembe lépjen, hogy ez a csodálatos üzenet megvalósulhasson, hogy nem tulajdonítja nekem a bűneimet. És Jézus onnantól kezdve a halál felé haladt. De nem egy olyan halál felé, ami mi ránk vár, hanem egy olyan halál felé, ahol kizáratott az Isten jelenlétéből, mert bűnné tette őt az Isten. Szeretnék egy részletet idézni a Nagy Küzdelem című könyvből, a francia reformációról szóló részben találhatjuk ezt meg, hogy hogyan csodálkozott rá egy tanító és egy tanítvány erre az üzenetre. Lefebvre a következő szavakkal bátorította a tanítványát, Farelt, aki nagyon buzgó katolikus volt, aki a böjtölésekben, a zarándoklatokban, a jó cselekedetekben kereste a lelkének a megnyugvását, és nem találta meg. És Lefebvre átadta neki az evangélium üzenetét, így hangzik ez a részlet. Az üdvösség kegyelemből van. Az egyedül ártatlant elítélik, és a bűnözőt felmentik. Csak Krisztus keresztje nyitja meg a menny kapuit, és zárja be a pokol kapuit. Elolvassam még egyszer, jó? Az üdvösség kegyelemből van. Az egyedül ártatlant elítélik, és a bűnözőt felmentik. Csak Krisztus keresztje nyitja meg a menny kapuit, és zárja be a pokol kapuit. És ugyanebben a fejezetben ír arról, hogy maga Lefebvre hogyan találta meg az evangéliumot a maga számára. Így írja le. Ezt mondta. Így csodálkozott rá, és kiáltott fel. Isten az, aki hitáltal nekünk adja az igazságot, amely egyedül kegyelemből igazít meg az örök életre. Milyen kimondhatatlanul csodálatos ez a csere. A bűntelent elítélik, a bűnös pedig szabad lesz. Az áldás viseli az átkot, és az átkozott áldást kap. Az élet meghal, a halottak pedig élnek. A dicsőség sötétségbe burkolózik, és a szégyenkező dicsőségbe öltözik. Ez az evangélium. Kedves testvéreim, egy kis időt töltsünk azzal a kérdéssel, hogy nyomasztja a lelkünket bűntudat. Van-e olyan dolog, ami súlyként nehezedik a lelkünkre? És próbáljuk meg megragadni az evangélium üzenetét. Próbáljuk megragadni ezt a cserét, amelyről ezt mondta, milyen kimondhatatlanul csodálatos ez a csere. A bűntelent elítélik, a bűnös pedig szabad lesz. Az áldás viseli az átkot, és az átkozott áldást kap. Az élet meghal, a halottak pedig élnek. A dicsőség sötétségbe burkolózik, és a szégyenkező dicsőségbe öltözik. Gondoljuk át, hogy mit jelent ez a csere. Mit jelent ez a csere arra a nyomasztó dologra nézve, amely terheli a lelkedet, amely nyom súllyal. Mit jelent az, hogy a bűnös szabad lesz a csere következtében? Köszönjük meg Istennek szívünkben azt, hogy Krisztust megváltónká tette. köszönjük meg, hogy bűnné tette a bűntelent, hogy velünk úgy bánhasson, amint azt Krisztus a bűntelen megérdemelte volna. Ragadjuk meg ezt a kijelentést, hogy a bűnözőt felmentik. Ragadjuk meg ezt a kijelentést, hogy Krisztus keresztje bezárta a pokol kapuit, és megnyitotta a menny kapuit. Gondolkozzunk ezen, és személyes választ adjunk az Istennek erre az üzenetére. Aki azt mondta, békülj meg velem, mert én már megbékéltem veled. Mert aki bűnt nem ismert, bűnné tettem, hogy te az én igazságom lehessél.